Kedves hallgatóink, új sorozatot kezdünk, amelynek a célja az, hogy a Bibliának bizonyos igéit a szívünkbe fogadjuk. A cím azt sejteti, hogy itt rövid, egyszerű igékről lesz szó, amiket nem szabad elfelejteni, és amikkel együtt kell élnünk, és ahogy együtt élünk egy-egy bibliai igével, meg fogjuk látni, hogy ez milyen változást eredményez az életünkben. A kérdéskör feldolgozásához azt az egyszerű módot választottam, hogy a Biblia legelső könyvét, Mózes első könyvét tanulmányoznánk az elkövetkezendő hetekben ebből a szempontból. A Biblia 66 könyve között biztos, hogy az egyik legalapvetőbb könyve, a Mózes első könyve a Genezis. Nem szoktuk ajánlani, hogy először ezt olvassuk el a Bibliából, de azért mégis az első könyvek között helyet kell, hogy kapjon a Genezis, mert az egész bibliai kinyilatkoztatás alapja, Isten miért teremtett, Isten hogyan teremtett, mi is az emberi élet, mi az embernek a rendeltetése, mi a célja ezen a világon. Ezek a hatalmas nagy kérdések, amik talán még egy 20-30 évvel ezelőtt olyan banálisnak tűnhettek volna, ma húsba vágó kérdések, hiszen azzal szembesülünk, hogy embertömegek mutatják, hogy nem tudják, hogy miért élnek. Nem tudják, hogy mi az ember élet rendeltetése. Miért is vagyunk emberek a világon? Mire való az emberi élet? Az egyik legértéktelenebb dolog lett az emberi élet, amit nagyon könnyen elhajítanak, vagy lerombolnak, vagy tönkretesznek. Tehát az biztos, hogy a Bibliából az egyik legidőszerűbb kérdés, egy 3500 évvel ezelőtt lejegyzett kérdés, ami egyébként 6000 évvel ezelőtt hangzott el az Isten szájából. Ez az első ige, amit fogadjunk a szívbe. A Bibliánk legelső lapjain szerepel az ige, hogy hol vagy. Ember hol vagy? Ádám hol vagy? Ugye, ha lefordítom a héber Ádám szót, akkor az ember. Tehát, hogy ember hol vagy? Vagy nagyon röviden így, ahogy szerepel ez Mózes első könyve harmadik fejezetében, hogy hol vagy? Így olvassuk a harmadik fejezet 9. versében. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? Erről a hol vagyról szeretnék én most részletesen beszélni. Ez az egyszerű kérdés, ez legyen a mai szívbefogadott igénk, hogy valaki megszólít bennünket, hogy hol vagy. Még réges-régen, egy 25-30 évvel ezelőtt volt egy ilyen előadás sorozatunk, hogy Isten hol vagy. És ennek a sorozatnak az első része arról szólt, hogy általában az emberek azt kérdezik, hogy hol az Isten, miért nem látható az Isten, miért nem nyilvánvaló az Isten akarata, miért nem mutatja meg Isten, hogy ő létezik, és miért nem fegyverzi le a hitetleneket és az ellenszegülőket. De ez az Isten hol vagy, ha jobban belegondolunk, talán erre a kérdésre lenne átfordítható inkább, hogy ember hol vagy. Mert az Isten a helyén van, de az ember nincs a helyén. Sok ember talán azt mondja, hogy az Isten hol vagy a nagy kérdés. A Biblia mégse ezzel a kérdéssel kezdődik, hanem a Biblia azt mondja, hogy ezen gondolkozzunk el, hogy az ember hol van. Mert az ember nincs ott, ahol lenni kellene, és a mi életünk sem olyan, mint amit az emberi élettől elvárhatnánk. Mielőtt rátérnék a bibliai összefüggések taglalására, hadd hívjam fel a figyelmet egy beszélgetésre, amely a 17. század közepén zajlódott le az akkor frissen megtért fizikus és matematikus Pascal beállított egy teológushoz, akit Sassinak neveztek, és ezt a beszélgetést egy fiatal ember lejegyezte, a francia kultúrának az egyik legértékesebb beszélgetése ez, a beszélgetés Sassi úrral című beszélgetés, ami magyarul megjelent az Ima az Akropoliszon, a francia esszé klasszikusai című gyűjteményben, amelyet a gondolatkiadó adott ki egy 21 néhány évvel ezelőtt. Pascal, aki már akkor híres matematikus, fizikus volt, elment ehhez a Sassi úrhoz, aki janzenista volt, egy ilyen Bibliát követő mozgalomnak az egyik képviselője, és elmondta neki, hogy ő végigolvasta a filozófusokat, végigolvasta a gondolkodókat, és azt látta, hogy az emberi gondolkodás általában kétféle csoportba sorolható. Ő a kétféle csoportot egyrészt Epiktétosszal, a sztoikusokkal, másrészt Montaigne-nyel, az epikuristákkal azonosította, tehát két filozófust meg is jelölt Pascal, két gondolatirányzatot meg is jelölt, és szeretném felolvasni szó szerint, hogy Pascal milyen belátásra jutott, hogy az emberi gondolkodás formáknak mi a rettentő nagy hiányossága, és mi a két tévedésének a forrása. Én azt hiszem, mondja a beszélgetés közben, hogy a két csoportosulás tévedéseinek forrása abban van, hogy nem tudták. Az ember állapota ma már különbözik attól, amilyen teremtésekor volt. Így aztán az egyik csoport, megfigyelve néhány nyomát az ember eredendő nagyságának, de megfeledkezve romlásáról, egészségesnek vélte a természetet, és nem látta szükségét semmiféle nyesegetésnek, ami féktelen önteltségre viszi. A másik viszont, átérezve a jelen nyomorát, és nem ismerve eredeti méltóságát, szükségképpen esendőnek és javíthatatlannak véli a természetet, aminek következtében lemond arról, hogy az igaz jóhoz emelkedjék, és ezért hull végletes tunyaságba. Így külön-külön ismerve meg ezt a két állapotot, amelyet együtt kellett volna felismerniük, hogy az egész igazságot lássák, szükségképpen a két bűn egyikéhez, a gőkhöz vagy a restséghez jutnak el, és minden ember elkerülhetetlenül ezekben leledzik a kegyelem állapota előtt. Ez egy nagyon míves retorikus próza, hadd mondjam el mai szavakkal is, hogy miről beszél. Azt mondja Pascal, hogy az emberek egyik része csak azt látja, hogy milyen nagy az ember. Mintha még abban az időben élnénk, amikor az Isten kezéből kikerülve valóban nagy volt az ember. Az emberek egyik része, és a filozófusok, gondolkodók egyik része csak az emberben rejlő nagy lehetőségeket és az ember nagyságát látja, és elfelejtkezik arról, hogy mennyi rossz van az emberben. Az emberek másik része pedig azt látja, hogy mennyi rossz van az emberben, és azt gondolja, hogy ez eleve mindig így volt, és azt pedig megfelejtkezik arról, hogy az Isten kezéből nem így kerültünk ki. És erre mondja Pascal, hogy az emberek világában ez a tévedések legfőbb forrása, hogy az egyik csoport az emberek nagyságát látja a nyomorúság nélkül, a másik csoport az emberek nyomorúságát látja a nagyság nélkül, és azt mondja, ez a tévedéseik forrása, mert külön-külön látják azt, amit együtt kellene látni. És erről, hogy amit együtt kellene látni, erről egyedül a Biblia beszél, és ezért nagyon nagy jelentőségű, amivel kezdődik a Biblia teremtés története. Ezért a Bibliának az első három fejezete egy alapvető és megkerülhetetlen fejezet. Rövid ez a Bibliának az első három fejezete, itt minden szóval el kell tudnunk számolni, mert ez nem egy túl beszélt leírás a teremtésről, sőt mondhatnám, egy nagyon szűkszavú, rövid leírás, de ebben pontosan az van benne, amire szükségünk van. Hogy ez az első három fejezet jelzi, hogy hogy kerültünk ki az Isten kezéből, de azt is jelzi, hogy hogy torzultunk el nagyon gyorsan. Az Isten minek teremtett bennünket, és mire teremtett bennünket, de mi hogyan torzultunk el nagyon gyorsan, és még azt is jelzi, hogy az Isten hogyan nem fordult el mégsem tőlünk. Ezt három fejezetben mind elmondani, amit az emberi történelemben külön filozófiai irányzatok, gondolkodási irányzatok nem tudtak elmondani vaskos kötetekben sem. A Biblia első három fejezete ezt tárja elénk, és ennek az első három fejezetnek, hogy említettem, a Mózes első könyve harmadik fejezetének a 9. versében található az egyik kulcsmondat, hogy hol vagy. Mert az Isten nem ilyennek teremtett meg bennünket, amivé eltorzultunk a sajnos szinte fölismerhetetlenségig való eltorzulás ahhoz képest, aminek megteremtett bennünket, de az Isten mégsem mond le senki emberről sem. Az Isten vissza akarja állítani az eredeti arcát minden embernek, és az egész Biblia a megváltás tervéről, az Isten helyreállító tervéről beszél. Ugyanakkor e köré a kérdés köré, hogy hol vagy, azért kell egy külön előadást most kerekítenünk, mert azt gondolom, hogy a jelenlévők is egyetértenek velem abban, amiben különben én is osztozom, mint tapasztalatban, hogy elkezdtem valamikor a Bibliát olvasni, és letettem, mert nem értettem ezt a három fejezetet, újra elkezdtem olvasni, megint letettem, és hányszor kezdtem elolvasni, újra és újra letettem, mert egy sor kérdést nem értettem meg ebből a három fejezetből. Most mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy tekintve, hogy ilyen alapvető igékről beszélünk, és ilyen alapvető kérdésekről, hogy tényleg próbáljuk most negyed év alatt végigolvasni Mózes első könyvét, és ebben a Mózes első könyvében úgy próbáljunk tájékozódni, ahogy a Biblia várja tőlünk, hogy tájékozódjunk a Bibliában. A Bibliát csak az fogja megérteni, aki egy bibliai szakasz, jelen pillanatban ennek a három fejezetnek a megértéséhez, a Biblia összes többi ide vonatkozó kijelentését is segítségül hívja. A Bibliát úgy nem tudjuk megérteni, hogy azt mondom, hogy kérem, kinyitom a Bibliát, itt van ez a három fejezet, most én végigolvasom, ha kell, tízszer végigolvasom, most én világosodjam meg. Nem fogunk tudni megvilágosodni, mert roppant súlyos kérdések vannak itt elrejtve, de a Bibliát állandóan olvasva vissza kell kötnünk minden egyes könyvet és kijelentést, ami ehhez csatlakozik, ide tartozik, és úgy majd meg fogjuk tudni érteni a Bibliát. De a legpraktikusabb végénél szeretném megfogni a dolgot, és ezt a kérdést, hogy ember hol vagy, a következőképpen szeretném valahogy elmélyíteni, hogy föltenném a legalapvetőbb kérdéseket, ami minden embernek alapvető kérdése, ha olvasta a Bibliát, hanem ha érti, hanem hogy tudnék, miért vagyunk a világon. Ha valaki létrehozott bennünket, miért hozott létre, és a hogyan is fontos, hogy hogyan hozott létre bennünket? Hogy megadta a célt is, amire létrehozott bennünket? Megismerhető, megtudható ez a cél? Miért vagyunk a világon? Vegyük sorra most ezeket a kérdéseket. Isten, ha létezik, miért teremtett? Ha Isten tökéletes és önmagában több, mint amiket létrehoz, akkor egyáltalán miért teremt? Azzal az Isten több lett, hogy teremtett? Hát nem lett több, mert ha csak az emberi világra gondolunk, az Isten nem több lett azzal, amivé vált az emberi világ, hanem szinte azt mondhatnánk, hogy az Isten egy sor gondot, egy sor szenvedést, egy sor feladatot szerzett be magának azzal, hogy egy teremtménye ennyire eltér tőle, és az Isten ezt tetejében még látta is előre, hiszen a Bibliának van ilyen tanítása is, hogy az Isten előre lát. Hát az Isten előre látta, hogy az egyik teremtménye ennyire eltér tőle, akkor egyáltalán miért hozta létre? Ha meg előre látta azt is, hogy mit szerez az az eltérés, mennyi sok rossz következménye, az élet pusztításának mennyiféle formája fog ehhez tapadni, hát akkor miért vállalta ezt a kockázatot, hogy létrehozza az embert? Alapvető, fontos kérdések, és az Isten is kérdezni tanít bennünket, a hol vagy kérdés is ezt szolgálja. Hogy hol vagy, ez egy kérdés. És a Biblia tele van kérdésekkel, és a Biblia föl akarja szabadítani bennünk azt, hogy gondolkozzunk, merjünk gondolkozni, merjünk utána járni a dolgoknak, ne fogadjunk el sablonokat, ne fogadjunk el kész kliséket, hanem járjunk utána az Isten gondolkoztatni akar, és a kérdések rendkívül alkalmasak arra, hogy gondolkozásba fogjunk. Ha az első nagy kérdésünkre szeretnénk választ adni, hogy Isten miért is teremtett? Mi oka volt a teremtésnek, és mi célja volt a teremtésnek, akkor vajon találunk erre a kérdésre választ az első három fejezetben? Valaki mondhatná, hogy szövegszerűen nem. Az első három fejezetben ilyen mondat nincsen, hogy az Isten azért teremtett, mert. Itt kifejezetten csak egy leírás van, ez a leírás nyilván bizonyos kérdéseket belőlünk kikényszerít. Itt is arra kényszerülünk, hogy a Biblia más könyvei után nyúljunk. Ha erre a kérdésre a legrövidebben meg kellene adni a választ, hogy az Isten miért is teremtett, akkor én két bibliai könyvet tudnék ajánlani. Az egyik János első levele, a másik pedig a Zsoltárok könyve. A János első levelében, a negyedik fejezetben olvashatjuk a legrövidebb meghatározást Istenről. A legrövidebb meghatározás 1 János 4.8-ban ez, Isten pedig szeretet. Ennél rövidebb meghatározás nincs a Bibliában Istenről, hogy Isten pedig szeretet. Ha valaki az Isten elhatározza, hogy tesz valamit, és ő neki a lényege a szeretet, akkor nyilvánvalóan amit tesz, azt is szeretetből teszi, mert ez a lényege. Erre válaszol a 8. Zsoltár, ezért mondtam, hogy János első levele mellett a Zsoltárok könyvét, és ezen belül is a 8. Zsoltár tudom ajánlani. Amikor Dávid elkezd gondolkozni, és azt mondja, amikor látom egeidet, a te kezeidnek munkáját, a holdat és a csillagokat, és mindent, ami körülvesz bennünket, én azon gondolkodom, hogy micsoda az ember. Micsoda az ember. Miért van ember? És ez a kis ember, aki itt van a világ mindenségnek ebben a zúgában, a földön, kicsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted kisebbé az Istennél, és dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted őt kezeid munkáján. A 8. Zsoltárnak ez a gyönyörű töprengése, gondolkodása, jelzi, legalábbis számomra ez mutatja meg legjobban a Bibliából azt, hogy az Isten miért teremtett bennünket. Ha az Isten a szeretet, ha szeretetből teremtett bármilyen lényt, ugye tudjuk jól, hogy a Biblia szerint nem csak személyes lényekként, nem csak mi élünk a világmindenségben, az angyalok is személyes lények, a más egyéb mennyei fejedelemség és uraságok is személyes lények, tehát a legfőbb személyes lény maga az Isten. Aztán akiket az Isten, mint személyes lényeket létrehozott, más égitestek, értelmes teremtmények, akikkel jelen pillanatban nem tudunk kapcsolatot találni, és nem is fogunk, csak Jézus második eljövetele után áll össze az egész világ mindenségben újra a rend, és az angyalok, akikről már sokkal többet tudunk, akik látható lények, de láthatatlanul is tudnak mozogni a világ mindenségben, és itt vagyunk mi emberek, vannak a földön ásványok, növények, állatok, de ezek nem személyes lények. A személyes lény az, aki megismerésre képes, gondolkozásra és döntésre képes. Döntésre képes saját sorsát alakítani tudó lényeket, Isten csak személyes lényeket hozott létre, és ezek között, a személyes lények között vagyunk mi emberek. Miért hozott létre Isten bennünket? Kevéssel tetted kisebbé őket magadnál, mondja itt Dávid a Zsoltárában. Sok embernek itt van rögtön a problémája. Nagyon sok embertől hallottam ezt, hogyha Isten teremtett, miért nem teljes egyenrangú lénynek teremtett bennünket? Egy francia író ezt így fejezte ki, miért nem vagyunk istenek? Hát ha Isten van, és ő meg akarta osztani a létet, ha az Isten szeretet, és a szeretet lényeg az, hogy megosztani, másokat is részesíteni a dolgokban, akkor Isten miért nem isteneket hozott létre? Mi miért nem istenek vagyunk? Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a 82. Zsoltár és nyomában János Evangélium a 10. fejezete azt mondja, hogy mi istenek vagyunk. Mi istenek vagyunk. Kevéssel vagyunk csak kisebbé téve az Istennél. Mi ugyanabban a kategóriában vagyunk, mint az Isten. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Isten felruházott bennünket a megismerésnek, a döntésnek, választásnak, az élet formálásának, az élet továbbadásának a képességével. Tehát mi abban a kategóriában vagyunk, mi nem a kövek, az ásványok, a füvek, az állatok kategóriájában vagyunk, mi az értelmes lények kategóriájában vagyunk, és az értelmes lényeket csak egy kicsit tette Isten kisebbé önmagánál, de miért tett bennünket mégis kisebbé önmagánál? Azért, mert a teremtő és a teremtményi helyzet az más állapot. Egy szülő szülő, akkor is, hogyha a gyerek már nagyobb lesz, a szülő akkor is szülő marad, hogyha a gyereke már 60 vagy 70 éves. Csak ennyivel tett Isten kisebbé önmagánál, ez nem olyan kiszolgáltatottság, Isten nem éreztetni akarja, hogy ő mennyire nagy és mi mennyire kicsinyek vagyunk, Isten csak kevéssel tett bennünket kisebbé önmagánál, ezért fontos a 8. Zsoltárnak ez a megjegyzése, de miért tett bennünket kevéssé? Azért még a kérdést nem válaszoltam meg, miért nem olyannak teremtett, szakasztott olyannak, mint ő maga, miért nem vagyunk mi istenek? Erre mondja a 82. Zsoltár és János 10. fejezete, Jézus maga mondta a farizeusoknak, hát sohasem olvastátok, hogy így mondja a Zsoltár, hogy istenek vagytok ti és a felségesnek fiai mindannyian. A Biblia szerint Isten azért teremtett bennünket kevéssel kisebbé önmagánál, mert meg akarta adni a lehetőséget a fejlődésre, a növekedésre. A hozzá, ami tudatos közreműködésünkkel való hasonlóvá válásra. Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy egyszer s mindenkorra befejezett lények vagyunk, és többet nem tudunk mit csinálni, mert nem is kell mit csinálni. Isten azért teremtett egy kicsit kisebbé önmagánál, hogy mi a magunk megismerésével, döntéseivel, választásaival tudjunk fejlődni, tudjunk növekedni, és szinte teljesen meg tudjuk közelíteni Istennek a lényét. Tehát erre mondja azt a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok. Erre mondja az Efézusi Levél 3. fejezet, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Tehát Isten egy emberhez méltó isteni pályát állította a teremtménye elé, az, hogy hasonlóvá válni az Istenhez. Isten semmit nem akart eltitkolni, semmit nem akart tőlünk megvonni. Nagyon sok ember, amikor olvassa a Bibliának ezeket a kezdeti fejezetét, azt mondja, hogy hát az Isten megtiltott egy fát, meg el akarta zárni a tudást, meg az európai kultúrában különösen elterjedt ez a tudás almája kifejezés, hogy hát Isten azzal az almával, vagy azzal a fával, hogy ne szakítson annak a gyümölcséről, hát a tudást akarta visszatartani az embertől. Hadd mondjam azt, hogy a Biblia mérlegén ezek az okoskodások nem állnak meg. A Biblia szerint Isten semmit nem akar tőlünk visszatartani, legfőképpen nem a tudást. Az ismeret és tudás az minden személyes lény létezésének az alapja. Isten, amikor megteremtette Ádámot és Évát, ugye olvassuk itt a nagyon egyszerű a felosztás, az első fejezet elmondja a hat napos teremtés történetet a 7. napi megnyugvással, és a 2. fejezet 4. versétől visszatér a 6. napra, tehát az ember teremtésére, és olyan egyszerűen mondja el a Szentírás, ahogy csak lehet, de olyan mély valóságokat zár magába ez az elbeszélés, amilyeneket csak lehet, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, hát Isten maga tanította az ismeretszerzésre. Maga tanította arra, hogy figyeljél ember, nevezzél meg dolgokat. És a megnevezett dolgok itt az elmédben is, igen, járjál utána, gondolkozzál. Ha valaki elolvassa a 2. fejezetet, itt láthatja, hogy Isten 3 alappillértre emelte az emberi életet. Az emberi életnek 3 nagy alappillére van. Az első alappillér a gondolkozás. Hogyan tanította az Isten az embert gondolkozni, tehát ismeretszerzésre, tudásra, műveltségre, ahogy akarjuk nevezni, intelligenciára, hogy elvonultatta előtte az állatokat, és azt mondta Isten az embernek, hogy adjál te nevet nekik. Nem az Isten mondta, hogy ez a világ, vett tudomásul, ezt kaptad, nincs jobb, nincs más, hanem azt mondta az Isten, hogy itt van a világ, most itt vannak a növények, itt vannak az állatok, te adjál nevet nekik. Ez egy nagyon rövid jelzés itt a 2. fejezetben, de föltenném a kérdést, hogy meg szoktuk gondolni, hogy az ilyen rövid igék mögött mik állnak? Hát mikor tudom én megnevezni a dolgokat? Ki tud fogalmilag tisztán valamit megnevezni? Az, aki belül gondolkodik, aki fogalmat alkot, és aki a beszéd képességét arra használja, hogy valóban néven nevezze, árnyaltan, ha kell, árnyaltan néven nevezze a dolgokat. Ez egy óriási dolog. Óriási dolog, hogy belül van több milliárd agysejtünk, óriási dolog, hogy gondolkozni vagyunk képesek, óriási dolog, hogy elvonatkoztatunk, hogy összehasonlítunk, hogy emlékezünk, hogy fogalmakat alkotunk. Óriási dolog ez a kis mikrokozmosz, ami itt van minden ember elméjében és agyában. És az Isten az emberi életnek egyik alapját ebben jelölte meg, és ez nem véletlen, mert az Isten létének is az egyik alapja ez. Az Isten is úgy áll előttünk a Biblia lapjairól, mint egy végtelen bölcsességű, mint egy olyan értelmes lény, akinek a lényének az egyik lényege abban van, hogy ő gondolkodik, tervez, előrelát, alakít, és így tovább, és így tovább. Az emberi életnek a másik alappillére, hogy itt a 2. fejezetben ez kiderül, az emberi élet második alappillére abban van, hogy az ember, ahogy gondolkodik, ahogy megismeri a világot alakítsa, és a világot, hogy Isten mondta, hajtsad uralmad alá. Ez feltételezi azt, hogy az embert az Isten nem tétlenségre teremtette, hanem tevékenységre, hogy a tevékenységnek Isten rögtön rendet szabott, tehát a hatnapi munka és a hetedik napi megnyugvás. Ez a második civilizációs alappillér. Az első tehát a gondolkodás, a beszéd. Ez a legalapvetőbb. Ezután erre épül rá, hogy az ember tevékenykedjék és megpihenjen, hogy mindig számot tudjon vetni azokkal a dolgokkal, amiket elvégez és amire készül. És a harmadik alappillér, amire alapította Isten az életet, ez pedig az, hogy az ember ezt ne egyedül csinálja. Az embernek Isten társat adott. Ádám, míg nem volt társa, addig joggal érezhette magát egyedül, mert a növények nem megfelelő társak, az állatok nem ugyanazon a szinten való társak, de amikor Évát megteremti az Isten, ez is egy nagyon rövid ige itt a második fejezetben, de mi minden van mögötte, hogy ő már testemből való test, csontomból való csont, ezért méltó arra, hogy asszony embernek neveztessék. Ember és asszony ember. Ez a szó szerinti fordítás is, ugye a Héber is így képezi, hogy a férfi az is, az asszony pedig issá. Tehát a magyar nyelv is ezt adja vissza, hogy ember, asszony, ember. Ez a három hatalmas nagy ajándék, amit az ember kapott, ugyan kevéssel kisebbé tétettünk Istennél, de hogy gondolkozni vagyunk képesek, hogy munkálkodni, fejlődni, alakítani az életet, életünket és a világ életét, erre vagyunk képesek, és ez közösségben, hogy valakivel közösségben, tehát a család intézménye. A családban a nevelés, a szeretet megismerésének és gyakorlásának a lehetősége. Tehát Isten mindennel ellátott bennünket, ami alkalmas arra, hogyha jól használjuk ezeket az ajándékokat, akkor Istenhez hasonlóvá válhatunk, méghozzá az első emberpár közvetlenül, könnyű módon Istenhez hasonlóvá válhatott volna, és valóban Istenné lett volna az ember rövid időn és közvetlen fejlődésen keresztül. A Bibliának a drámai leírása a harmadik fejezetben azért valóban drámai, mert az közdi velünk, hogy erről már nem érdemes beszélni, mert ez nem következett be. Az ember nem akart Istenhez hasonlóvá válni. Az ember nem akart fejlődést, nem akart felnőni az Istenhez, hanem az ember egészen más utat választott, ami a romlásnak, a pusztulásnak az útja lett, és azóta is ez az út, amit járunk évezredek óta, és ez az, ami fenségessé teszi ezt a három fejezetet, hogy az Isten ennek ellenére nem mondott le az emberről. De mi történt? Menjünk egészen közel, főleg most a második fejezethez, mert a Biblia első fejezetére valaki azt mondja, hogy hát én ezt nem hiszem, hogy egy nap alatt ezt és ezt teremtette, a második nap alatt, hát ez csak költészet. Biblia szerint ez nem költészet, Isten teremthetett volna egy szempillantás alatt is, de teremthetett volna évmilliárdok alatt is. Ő azért teremtett napok alatt, hat napon át, mert ezzel akart példát adni az embernek a helyes időbeosztásra, a cselekvés és munka és megpihenésnek a ritmikus változására. De én azt gondolom, hogy ha valaki ezt nem hiszi is, de áttér a második fejezetre, a legtöbb embernek a Bibliánk második fejezetével, hogy mondjam, gyűlik meg a baja, mert egy sor dolgot nem ért. És meggyőződésem, hogy talán azért is nem értik ezt az emberek, mert nem állítják előjük oda világosan, nem a Biblia más részeinek az összefüggésében magyarázzák ezt el, és az emberek akkor előállnak, hogy kérem, mi az, hogy élet fája a paradicsom közepén? Mi az, hogy jó és gonosz tudásának a fája? Mert hát ezt akarják nekünk bemagyarázni, hogy most vett a fa gyümölcséből, és ezért van ez a rossz élet, ezért van ez a sok önző dolog, meg vérontás meg háború az egész világtörténelemben, mert valaki leszakított egy gyümölcsöt, tehát egy gyerekeknek való mese. Nagyon sokszor hallottam emberektől ezt a megjegyzést, hogy a bűn eredete, hogy a Biblia elmondja, hogy a bűneset, az első bűn elkövetése, ez gyerekeknek való mese. Magam is így gondolkoztam, és milyen érdekes, hogy még az ember vitázott is, még érvelt is, amikor én először hallottam arról egy bibliainak nevezhető előadást, hogy valaki azt elmondta, hogy kérem szépen, a bűnnek mi a jelképe a Bibliában? Mi az egyik jelképe? A kovász. A bűnnek a Bibliában az egyik jelképe a kovász. 1 Korintus 5:7, ne ünnepeljetek bűn kovászával, hanem bűntelenség kovásztalanságában. Kovász az több értelmű jelkép egyébként a Bibliában, például a jelképe az evangélium terjedésének is, ami a kicsiből majd nagyjá növekszik, de nem csak a jó kifejlődésének a jelképe a kovász, hanem a rossznak is. És amikor valaki erről engem felvilágosított, hogy minden bűn a kicsiből indul ki, és igen, ebből a jelentéktelen kis mozdulatból, ami mozdulat mellé persze a Biblia ír néhány sort, hogy hogyan is döntött el ezt Éva, és hogyan is bírta rá Ádámot is, hogy ő is eldöntse, hogy ő is vesz a fagyümölcséből, hogy mi van e mögött, a jelentéktelenek látszó mozzanat mögött, hogy valaki egyszer csak azt csinálja, amitől az Isten óva intette az embert, és amire kérte is az Isten az első emberpárt, hogy ne tegye. Egy kis dologban kérte az Isten tőlük, hogy valamit ne tegyenek, nem egy óriási dologban, egy kis dologban kérte, de abban a kis dologban sem tette meg az ember azt, amit meg kellett volna tennie. De nézzük sorjában. Azonosítsuk itt a második fejezetnek az egyes kijelentéseit. Mi az, hogy életfája, ami a paradicsom közepette volt? A Biblia szerint Isten olyan személyeket teremtett, minket embereket is, hogy nekünk vannak anyagi meghatározottságaink, tehát mi emberek a legfontosabb rész bennünk a lelkiismeret, a gondolkodás, az akarat, de azért mindezt a belső embert egy külső ember hordozza, tehát nekünk van testünk, fizikai felépítésünk, és a fizikum nyilván ételre, italra szorul, tehát táplálkozásra, táplálék szerzésre szorul, és az életfája azt jelzi a Bibliánk második fejezetében, hogy Isten megteremtette az élet anyagi alapjait. Az életfája ott szerepel a Bibliánk második fejezetében, és ott szerepel a Jelenések könyve végén, hogy az életfája ott lesz majd az újjáteremtett földön, ott lesz az örök életben is, mert az örök életben is lesz evés, ivás, az örök életben is lesznek testi funkciók. A testi funkciókat ne nézzük le, ne a mostani lerombolt és beteg és gyenge emberi testről vegyük a példát, hanem arról vegyük a példát, hogy az ember a testi mi voltában is egy csodálatos teremtmény. És az Isten jelezni akarta, hogy az életnek anyagi alapjai is vannak, és az élet fája miért volt ott a paradicsom közepén, mert ez biztosította a halhatatlanságot. Isten bennünket tudnék halhatatlanságra, vagyis örök életre teremtett. Isten nem azért teremtett, hogy meghalljunk, Isten azért teremtett, hogy éljünk, ővel együtt örökké éljünk, és az örök élet anyagi alapjait jelzi, röviden jelzésszerűen az élet fája, hogy arról táplálkozva mindenki beszerezhette volna azt, ami az élet anyagi fenntartására való. Mit jelent az a másik kifejezés, hogy az élet fája mellett ott volt a jó és gonosz tudásának fája? Én ennek a fogalomnak a megértését kulcskérdésnek látom, és aki a Bibliában nem tisztázza, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy jó és gonosz tudása fája, az azt gondolom, hogy tisztázás hiányán csak tévelyegni fog, és egyik dolgot félreérti a másik után. Mit jelent ez, hogy jó és gonosz tudásának fája? Igaza van azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy az Isten el akarta zárni tőlünk a tudást? Mert azt mondta, hogy arról a fáról ne egyél, a jó és gonosz tudása fájáról ne egyél. Hát mégiscsak azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy az Isten valami olyan Isten, mint a görög mitológiában az istenek, mint Kronosz vagy Zeus, akik azt mondják, hogy nem lehet ellopni azt a tüzet, azt a tudást. Ugye Prométeusz, amikor ellopja a tüzet, akkor majd jól megbüntetjük és odaláncoljuk a sziklához, mert ami az Istennek szabad, az az embernek nem szabad. De előbb említettem már, hogy ez teljességgel téves gondolkozás. Az Isten nem akarta tőlünk a tudást visszatartani. Isten nem azért teremtett bennünket, hogy, hogy jelentéktelen, sötét, tudatlan lények legyünk. Ilyesmit föltételezni az Istenről, egyszerűen ez a Biblia szerint nem megengedhető dolog. Egy másik lény akarja így beállítani az Istent, hogy az Isten bennünket olyan kicsi, apró, tudatlan és tudás nélküli lényeknek akar föntartani. Az Isten minden ismeretet és tudást a rendelkezésünkre bocsátott. Az Isten mindent elmondott, ami az életre való. Az Isten nem azért nevezte ezt a fát a jó és gonosz tudása fájának, hogy a legfontosabbat, az igaz ismeretet akarná távol tartani tőlünk, hanem a Bibliában ez az kifejezés, hogy tudás, ez mindig a tapasztalati ismeret kifejezésére is szolgál. Ha Bibliában olvassuk ezt, hogy ismeret és tudás, ez nem csak egy elvi természetű kifejezés, egy eszmei ismeret és tudás, hanem ez egy gyakorlati ismeret és tudás, tehát a jó és gonosz tudása fája egyszerűen annyit jelent, hogy Isten semmit nem akart visszatartani tőlünk, csak egy valamit. Tudnék azt, hogy a rosszat tapasztalatból próbáljuk ki. Isten elmondta azt, hogy ő kicsoda. Elmondta, hogy miért teremtett, de még azt is elmondta az első emberpárnak, hogy a földünk teremtése előtt, a mennyben, az angyalok között már történt valami. Az Isten világa nem egységes világ. Valaki már föllépett az angyalok körében, és azt mondta, hogy az Isten nem jó, hogy teremtett. Sőt, nem is jó az Isten. Nem ő méltó arra, hogy az Isten nevet viselje. Hát, hanem ki? Én, mondta Sátán. Én vagyok a jó. Ne teremtsünk, ne adjuk tovább az életet. Akinek élete van, az éljen önmagának. És Isten ebbe is bepillantást engedett az első emberpárnak. Itt a Biblia ezt nem részletezi, csak néhány szó utal erre. Például a második fejezet 15. verse. Aki a második fejezet 15. versét nem veszi komolyan, az megint csak a fél Bibliát nem érti meg. Mit mond a második fejezet 15. verse? Ezt mondja szó szerint, és vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ezt a kis szócskát nagyon komolyan kell vennünk, hogy őrizze azt. Kitől kellett őrizni? Nem kellett volna őrizésről beszélni, ha nem lett volna meg már a rossz a földünk teremtése előtt. De megvolt. Isten ebbe a tudásba is betekintést adott az első emberpárnak, hogy a világ, amely most elkezdi a működését, a föld, amelyre én téged megteremtettelek, tudod, hogy már a világom nem egységes világ. Már valaki azt mondta, hogy én nem vagyok jó Istennek. Valaki azt mondta, hogy miért teremtesz Isten, és miért hoztad létre az embert is. Jobb lett volna nem létrehozni. És ez a valaki itt meg fog jelenni a jó és gonosz tudása fájánál, ami természetesen jelképes kifejezés, tehát még egyszer mondom, Isten azért nevezte ezt a fát jó és gonosz tudása fájának, mert Isten semmi tudástól nem akart bennünket visszatartani, vagy semmit el nem akart titkolni, Isten egy valamire kérlelte az embert, elégedjél meg a rossz tudásával, de ne a rossz kitapasztalásával. Ne a rossz megtapasztalásával. Ha valaki tud a rosszról, hogy úgy mondjam, már ez is sok. A jóhoz képest ez is sok, hogy már nem olyan világban élünk, amelyben csak jó van. Isten azt mondta, hogy olyan világban élünk, ahol már megjelent egy másik erő is. Én ebbe beavatlak, ember, én ezt elmondom neked. Sőt, azt is elmondom, hogy ez az erő, hivatkozva a szabadság törvényére, meg fog itt jelenni, és maga mellé akar majd állítani. És egy nagyon fondorlatos maga mellé állítási kísérlet lesz, de te ne tapasztalatból ismerd meg a rosszat. Fogadd tőlem azt el, hogy a rossz az rossz, mert a rossz végső következménye az élet elpusztulása. Isten ezt így mondta az első emberpárnak, hát ha mégis úgy döntesz, hogy kipróbálod a rosszat, akkor a rossz következménye az lesz, hogy meg fogsz halni. Nem létezel. A nem létbe süllyedsz vissza, por leszel. Hadd tegyem föl a kérdést, hogyha ezt elmondanák az embereknek. A hittanóráktól fogva a bibliai előadásokig ezt nagyon sokszor el lehetne mondani, hogy az Isten semmiféle tudást nem titkoltál tőlünk. Ne beszéljünk a tudás almájáról. Ne beszéljünk arról, hogy az ember vett a tudásból, és hát ezért lett ilyen az emberi történelem. Az emberi történelem a rossz megtapasztalása miatt lett ilyen, amelyben többek közt a tudást is elveszítettük, mert mióta kipróbáljuk a rosszat, és amióta állandóan próbálkozunk a rosszal, az ismereteink is összezavarodtak. Ugye az egyszerű példa, amit el szoktunk mondani, hogy ha valaki tudja, hogy valami rossz, és ezt világosan tudja, jobbról, balról ismeretet szerzett, ellenőrzi, akkor még mi szükség van arra, hogy kipróbálja? Ha tudja valaki, hogy a kábítószer rossz, akkor minek kísérletezik vele? Talán azért, hogy még mélyebben tudja? Nem még mélyebben fogja tudni, hanem a megtapasztalt rossz, vagy a tapasztalás során kipróbált rossz össze-vissza fog bennünket zagyválni, és eltünteti a jó és rossznak a határvonalát. Tehát a rossznak a tapasztalata az ingadozóvá tesz, vagy ahogy Jézus mondta a János evangélium a 8. fejezetében, aki a bűnt cselekszi, szolgálja lesz a bűnnek. Isten bennünket nem szolgaságra és rabszolgaságra teremtett. Isten bennünket életre, növekedésre, fejlődésre teremtett. És ezzel a jó és gonosz tudása fájával kapcsolatban még egy rövid dolgot hadd mondjak el. Ez a jó és gonosz tudása fája azt is jelzi, hogy Isten sátánnak csak egy ponton engedte meg az ember megkísértését. Ezért is van jó és gonosz tudása fája a Bibliában, hogy olvassuk az egyik bibliai szerzőnél, nagyon szemléletesen fogalmazza meg, Isten nem engedte, hogy sátán, aki már korábban létezett, mint az ember, aki a mennyben már ott szemlélhette Istent teljes dicsőségében, szóval Isten nem engedte meg, hogy sátán állandóan az ember sarkában járjon a paradicsomban. Isten azt mondta, hogy sátán, te azt mondod, hogy én nem vagyok méltó az Isten névre, azt mondod, hogy nem jól tettem, hogy teremtettem, azt mondod, hogy az én tulajdon teremtményem fog eltérni tőlem, én egyetlen egy ponton engedem meg, hogy megpróbáld az én teremtményet, ezen a ponton, ennél a fánál, és azért nevezem jó és gonosz tudása fájának, mert ettől szeretném megóvni az embert, hogy tapasztalatból kipróbálja azt, amit te felajánlasz neki. Tehát a jó és gonosz tudása fája, és az, hogy Isten mennyire volt igazságos, hogy megengedte a szabadnak teremtett ember megpróbáltatását, én azt gondolom, hogy ezt, hogyha végig tekintjük, akkor majd még inkább joggal marasztjuk meg a lelkünkben ezt a kérdést, hogy hol vagy? Mert az ember nem úgy esett ki a rendeltetéséből, hogy véletlenszerűen, vagy hogy úgy mondjam, súlyos megpróbáltatás ért, és el kellett, hogy bukjon. Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy ha valaki a Biblia az első két fejezetét becsületesen végig gondolja, más bibliai igék fényében végig gondolja, csak egy meggyőződésre juthat. Minden jel arra mutatott, hogy az ember megállja a próbát. Az Isten az embert jónak teremtette, gondolkozni tudott, munkálkodni, megpihenni tudott, ott volt a társa mellette, az emberi élet alapjai a fejlődéshez biztosítva voltak. Isten csak egy ponton engedte meg a megkísértést, mint hogyha mondjuk én egy embernek azt mondanám, hogy bejöhetsz ebbe a szobába, csak egy dolgot ne csinálj, hogy a tűzforró kályhába ne tedd be a kezedet, mert leégeted. Ha valaki ezután mégis ezt teszi, azt mondjuk, hogy elmeháborodott és őrült, miért tette ezt? Minden jel arra mutatott, hogy ez olyan kis próbatétel, olyan szinte semmiségnek látszó dolog, hogyha az ember itt ennél az egy pontnál megállta volna a próbát. Egy pont van a világ mindenségben, ahol minden összezavarodott, ez a föld, és éppen azért a mi földünk, mert az ember beengedte a rosszat, noha nem kellett volna beengednie, minden jel arra mutatott, hogy szinte jelentéktelen volt ez a megpróbáltatás, szinte könnyűszerrel legyőzhető lett volna. Miért bukott el az ember mégis? Miért kell az Istennek ezután ezzel a rövid, de drámai kérdéssel fordulni az emberhez, hogy hova jutottál, hol vagy? Szeretném még a válasz megadás előtt azt is jelezni, hogy aki elolvassa a második fejezetet, ami rövid fejezet, de sok minden információ van benne, azt is olvashatja, hogy Isten egy körülhatárolt területre helyezte először csak az első emberpárt, amit Édennek, vagy görögül paradicsomnak nevezett. Ugye ez az Éden, héber szó, görögre lefordítva a paradicsom, magyarra lefordítva kert. De ez nem olyan kis kert, ez egy, meg is adja a területét, itt négy folyóvizet sorol fel. Ebből tudjuk azonosítani például a Kus folyóvizét, ami a Bibliában mindig a Nílusnak a megjelölésére szolgál. És aztán tudjuk azonosítani még itt a második fejezetben a Hiddékelt is, azt a folyóvizet, amit a 14. vers említ, ez a Tigris kifejezésére szolgál, és a 4. folyóvizet is, ami az Eufrátesz, ami hát később is az Eufrátesz. Tehát ez a bizonyos kert, ez az Éden vagy paradicsom, ez a mai Egyiptom és a mai Irak és Irán közötti terület, hogy szokták mondani, az emberiség bölcsője itt ringott, ez a termékeny félholdnak a vidéke, az emberiség kezdetei erre a tájegységre vezethetők vissza. Itt is szembe találkozhatunk azzal a kérdéssel, hogy ha az Isten az egész földet az ember számára alkotta, akkor miért csak egy kis körülhatárolt területbe helyezte? Hát ha az Isten azért teremtette a földet, hogy a földön az ember legyen az Úr, akkor miért ne bízta rá Isten rögtön az emberre az egész földet? Én személyesen is sokat gyötrődtem ezzel a kérdéssel, és egyik saját magam felfedezése az volt, hogy amikor Lukács evangélium a 16. fejezetét olvastam egyszer egy 20 évvel ezelőtt, és Lukács evangélium a 16. fejezetében megértettem azt az egyszerű Jézusi kijelentést, és rögtön az evangéliumokban található kifejezés meg a Mózes első könyv elején található történet így közvetlen kapcsolatba lépett egymással. Erre szeretnék mindenkit kérlelni, hogy így éljenek szívbe az igék, hogy az ember nem értette, hogy Isten, ha az egész földet nekünk szánta, miért csak itt a Kúsa, Hiddékel és az Eufrátesz folyó közé tette az embert, de megszólal Jézus, és ott azt mondja Lukács 16. fejezetben, aki a kevesen hű, a sokon is hű lesz az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hű, hamis lesz az. És akkor az ember kezdi megérteni, hogy Isten tökéletes pedagógus, Isten tökéletes atya és nevelő, azt várta az embertől, hogy egy kis dologban bizonyítsa a rátermettségét, és ha az ember egy kis dologban állja a sarat, akkor a nagy dolgokban is majd alkalmas lesz arra, hogy az egész föld vezetője legyen. Semmi több, csak ilyen egyszerű megoldása van ennek az összefüggésnek is, hogy Isten ránk bízhatta volna az egész földet. De akkor is és azóta is azt hiszem sokkal célra vezetőbb az embereket kipróbálni, hogy először bízzunk rá ennyit, utána bízzunk rá annyit, és ennek van egy folyamata, ennek van egy nagyon szép kifejlése. Isten azért mondta azt, hogy itt éljél, és ha a próbát itt megállod, akkor majd az egész földre kiterjed a te befolyásod. Sajnos az ember nem állta meg a próbát, sajnos az ember elbukott, és az ember bukása nyomát most már az is jelzi, hogy az egész földön sem tud az ember tisztességesen a föld vezetőjévé lenni, és a saját maga életében sem tud igazán megfelelni ennek az elhivatásnak. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell, erről beszélni kell. És a hol vagy előtti legfontosabb kérdés tisztázása, hogy hogyan is bukott el az ember, amikor minden jel arra mutatott, hogy az embernek meg kell állni a próbát. Hogy történt ez az elbukás? Itt van a Bibliának a következő, a 3. fejezete, ami az első 6 versében túlzás nélkül mondhatom, az egyik legmélyebb pszichológiai dráma. Ennél mélyebben pszichológiai könyvek, összevéve az egész lélektan története nem mondja el a bűnnek ezt a természetrajzát. Itt pontosan nyomon követhető 6 versben, hogy mi történik, talán fel is olvasom ezt a 6 verset. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. Kedves hallgatók, egy előadás nem lenne elég ennek a hat versnek a méltó bemutatására, csak röviden jelezném az összefüggéseket. Az Isten kért valamit az embertől, egy kis dolgot kért. Itt Éva, hogy visszamondja a harmadik vers vége szerint a kígyónak, illetve a kígyó mögött álló sátánnak a leckét, azt mondja Éva, hogy azt kérte tőlünk Isten, hogy ne csak, hogy ne együnk annak a fának a gyümölcséből, de azt meg se illessük. Egy kicsit régies magyar kifejezés, talán azt jelzi, hogy közel se menjünk hozzá, ne is érintsük. Tehát Isten azt kérte az első emberpártól, hogy könnyedén legyőzhetik ezt a megkísértést, ha elébe se mennek. Ha nem mennek arra. Hol kezdődött el az embernek a fordított előjelű mozgás, hogy nem fölfelé megy, nem fejlődik, nem Istenhez akar hasonlóvá válni, hanem éppen ellentétes utat választ. Az Isten egy kis dolgot kért, nagyon kis dolgot kért. Ne menj a közelébe se, nem azért, mert a fában lett volna hiba, a fában semmi hiba nem volt, a gyümölcsébe se volt semmi hiba. Egy pontra korlátozta Isten a megkísértést. Isten pontosan tudta, és az ember is pontosan tudta, hogy annál a pontnál fog a támadás kibontakozni. Sátán ott fog megjelenni. Azt mondja az Isten, ne is menj oda, és ha te ezt eldöntöd, hogy nem is mész oda, akkor nincs megkísértés, nincs veszély, és nincs elbukás. Ez a jellegzetességhez, illetve ez a mozzanathoz azt a jellegzetességet hadd fűzzem, hogy sok ember például, aki nem érti meg ezt az első három fejezetet, úgy okoskodik, hogy azért vagyunk szabadok, mert hát a rossz a világban van, mert ha rossz nem lenne, akkor nem is lennénk szabadok, mert hát az a szabad ember, aki a jó és rossz között választhat. És nem értik meg azt, hogy az ember akkor is szabad volt, amikor a rossznak a közelébe nem ment, amikor az Isten megteremtett bennünket, eleve szabadságra teremtett bennünket. Nem azért vagyunk szabadok, mert van rossz, nem azért vagyunk szabadok, mert sátán létezik. Sátán is csak úgy létezhet, hogy ő is szabad volt, nem? Ha nem lett volna szabad, akkor soha Istennel szembe nem fordulhatott volna. Az ember is már eleve szabad volt, és hogyha az ember a szabadságát a jóra használta volna ki, és nem ment volna a fa közelébe, akkor még inkább szabad maradt volna. Most mi emberek nem vagyunk szabadok, mert annyiszor elkövettük a rosszat, hogy aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Az ember nem szabad, hanem szolga. A szolgaságból kell az Istennek küzdeni, hogy visszaváltson bennünket a szabadságra. Tehát ezzel csak úgy rövid jelzést szeretnék adni erről is, hogy aki elmélyed ebben a három fejezetben, itt például a harmadik fejezetben, az láthatja, hogy Ádám és Éva eleve szabad volt, nem azért lett szabad, mert a bűnt elkövették, a bűn elkövetése előtt már szabad volt, szabad volt nekik azt tenni, amit az Isten mondott, és szabad volt nem egészen azt tenni, amit az Isten mondott. Éva és Ádám azt választották, hogy nem egészen azt tették, amit az Isten mondott. Nem egészen azt tették. Isten azt mondta, hogy ne menj a fa közelébe. Hogyan kerül Éva a fa közelébe? Nem egészen azt tették, amit az Isten mondott. Elkezdtek egy ellentétes mozgást. Itt is fölvethető már a kérdést, hogy hol vagy? Miért arra jársz, ahol semmi jót nem fogsz találni? És nagyon érdekes dolog, és ez a második mozzanat, amikor az ember elkezd egy kicsit másképp tenni, végezni, mint amit az Isten kért tőle, különös események történnek. Egy kígyó megszólal. Na, sokan ezen is kiakadnak, hogy kérem szépen, mi a Biblia elején ez a kígyó megszólalása? A kígyó meg az állatok nem tudtak beszélni. Hát az előző második fejezet mondja, hogy egyedül az ember tudott beszélni, és az ember adott nevet az állatoknak, hogy itt egy kígyó beszél. Hát én ezt elhiggyem? Miféle mese dolog egy kígyó egyszer csak megszólal? Erre csak azt az egyszerű választ tudom annak, hogy a Bibliában még egyéb állatok is megszólalnak, mondjuk a Bálám szamara is megszólal. Igaz, hogy az más előjellel és más hatalom feloldására, de az teljesen biztos, hogy a Biblia tanítása szerint az állatok élik a maguk életét és az állatoknak nem teremtett olyan nyelvet az Isten, mint ahogy mi gondolkozzunk és beszélünk. Az állatok is hallatnak hangokat, mondjuk lehet azt mondani, hogy a papagáj is milyen szépen beszél, de hát azért az bizonyos betanult dolgok, amiket ő ugye másol és betanul. Hogy egy kígyó beszél? Én azt szoktam ennél a mozzatnál mondani, hogy ha Évában lett volna itt egy kis, mondjuk föltette volna magának a kérdés, hogy hol vagyok. Akkor megszólal egy kígyó, hol vagyok? Hát egy kígyó csak úgy tud megszólalni, hogyha valaki azt valami fondorlatos, tüneményes módon megszólaltatja, hogy úgy tűnik, mintha ő beszél. Tehát Isten elmondta, hogy Sátánnak óriási ereje és hatalma van. Isten ebből se zárta ki az embert. Elmondta, hogy Sátán egy óriási intelligencia. Neki elérni azt, hogy egy kígyó beszél, az annyi, mint nekünk fölállni és leülni. Nyilván nem a kígyó beszélt, hanem az a ravasság, ami Sátánban ott volt, hogy Sátán pontosan tudta, hogy ha az ember egy kicsit eltávolodik Istentől, akkor először tesz valamit, ami erre még rátesz valamit, még inkább vonzóvá teszi a dolgot, nem ő jelent meg személyesen, hanem eszközt választott, és egy állaton keresztül ért el azt, hogy, és ez a harmadik fokozat, hát hogyha egy kígyó beszél, ha most mi mondjuk kimennénk itt az erdőbe, és valami ilyesmivel találkoznánk, hogy ilyen mondatot mond valaki, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, ugye ez nem egy papagáj mondat, ez egy értelmes, felnőtt embertől származó mondat. Hát nem tudom, hogy ki mennyire gondolt bele abba, de én már sokszor eldöntöttem azt az életbe, hogyha én ilyesmivel találkoznék, hát rögtön elfutnék. Hát szóval ilyesmi, tehát ami olyasmi, ami nem egyezik az élet törvényeivel, ahol valószínűsíthetem, hogy ott kénye kedve szerint akar valaki a kis ujja köré csavarni engem, hát ott hagynám azt. Tehát gyerekeknek szoktam ilyesmit mondani az iskolába, hogyha te szereted az édesapádat és édesanyádat, és valaki csenget az ajtón, és beszól neked, hogy ilyen meg olyan gonosz a te apád és anyád. Hát akkor bezárod az ajtót, nem? Hát ha te tudod, hogy ki az apád és anyád. Ő teremtett. Ő visel gondot. És valaki elkezdi nyíltan szidalmazni, hát akkor bezárod az ajtót. Csakhogy. Ugye Sátán sokkal ravaszabb volt, és ő nem nyíltan kezdte az Isten szidalmazni. Itt jön a negyedik fokozat. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Sátán pontosan tudta, hogy semmi célt nem ér el az embernél, ha elkezdi Isten nyíltan támadni. Mi a feladat, mi a rossznak a stratégiája, hogy először meg kell ingatni a bizalmat abban, akit szeretünk. Majd nyíltan utána lehet őt vádolni és támadni, de először meg kell ingatni a bizalmat abban, akit szeretünk. Ezért ez a furcsa mondat, hogy ez egy nagyon sikamlós, nagyon álnok, nagyon megfoghatat. Csak ugyanazt mondta, jól hallottál? Ezt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se ehettek. Az Isten nem azt mondta, Isten azt mondta, hogy egy fájáról ne egyetek. Nem az, hogy egyikről se, hanem egyről ne egyetek. De ezt már ő úgy állítja be, hogyha Isten valaminél megjelölte azt, hogy itt következik be valami, ezt ő rögtön kifordítja, és azt mondja, hogy miféle istenetek van, hogy ilyen tiltást ad nektek, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Nyilván, hogy ez egy bizalom megrendítő, ez egy olyan kérdés volt, amit azért mondott Sátán, hogy beszédre, hogy párbeszédre hívja Évát, és ezt el is érte. Még itt is sarkon fordulhatott volna Éva, hát minek elegyedem szóba egy hazug, egy álnok valakivel, eszébe juthatott volna, hiszen Isten erre fölkészítette. De milyen érdekes, hogy válaszol neki. Azt mondta az asszony a kígyónak, a kertfáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mert a kertnek közepette van, azt mondta Isten abból, ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Látszólag tökéletes a válasz. De mi nem tökéletes, sőt mi az, ami már kikövezi az útját a bűnnek. Most még nincs bűn a világban, még Ádámról és Éváról nem mondhatjuk azt, hogy bűnös, de már mi kövezi ki az útját a bűnnek? Az, hogy beszédbe elegyedik a rosszal, hogy társalkodni kezd a rosszal. És aki a rosszal már társalkodni kezd, egyelőre még nem állt a rossz pártjára, de elkezd vele társalkodni, most már a rossz, tudja, hogy mit kell csinálni, és mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Most már nyíltan megcáfolja az Istent. Azt mondja, hogy az Isten nektek hazudott. Nyugodtan egyetek a fagyümölcséből. Nem, hogy nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, mert most vakok vagytok. De kövessétek el a rosszat, akkor majd látni fogtok. És olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Lényegileg az emberi világban azóta is ez a felfogás ver gyökeret, hogy Sátán ajánlotta fel az igazi tudást, az igazi ismeretet. Ember merjél gondolkozni, ember merjél kérdezni, tudni, tapasztalni. Ugye Madács is így állítja be az ember tragédiájában ezt a paradicsomi jelenetből kiindulva az egész emberi sorsot. Ez a nagy hazugság, hogy Sátán ezt akarja elhitetni az emberrel, hogy mi akkor leszünk igazán emberek, ha nem azt tesszük, amit az Isten kér. Ha merünk nemet mondani, ha merünk lázadni, ha merünk más tenni. És erről elhiteti az embereket, hogy ekkor leszünk igazi emberek, és az Isten ezt akarta megakadályozni. Milyen érdekes logika, ugye? Isten azért teremt bennünket, hogy meg akar valamit akadályozni. Meg akarja akadályozni, hogy mi olyanok legyünk, mint ő, jónak és gonosznak tudói. Tehát Isten féltékeny, az Isten irigy, el akarta tőletek rejteni a tudást, el akarta rejteni tőletek az ő megközelíthetőségének a rendjét. És a 6. versre mondta Immanuel Kant, a német filozófus, hogy ebben a 6. versben van benne a Bibliának egyik legfőbb gondolata, a radikál bőze, a radikális gonoszság gondolata. Hogy tudnék, a Biblia ezután azt mondja, hogy látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, kedves a szemnek, és kívánatos a bölcsességért. 3 dolgot mond. Megkívánta, akart enni, a szemével megkívánta, le akarta szakítani, és az eszével azt magyarázta be magának, hogy ő leszakítja, akkor valóban okosabb lesz, mint az Isten. Akkor ő valóban jobb lesz, nagyobb lesz, mint az Isten, és bölcsebb lesz, mint az Isten. Minden csatornán az ember igent mond a rosszra. Nem olyan jelentéktelen dolog ez tehát. Maga a tett jelentéktelen, hogy egy gyümölcsöt levesznek a fáról, de ami emögött van, hogy valaki ezt testestül, lelkestül kívánja, és az Istenre már nem is hederít, már el is felejti, hogy az Isten mit kér, és ott van valaki mellett testileg, gondolkodás szintjén, lelkileg, mindenféle szempontból ő mellé áll. Ez valóban a radikál bőze, a radikális rossz, a radikális gonoszság. Az ember tetőtől talpáig azonosult, és azóta is ezt látjuk a világban, mármint emberek, hogy a világra születünk, hogy tetőtől talpig önzők vagyunk, és azt hiszük, hogy amit mi csinálunk, az a helyes és az a jó. És azt hiszük, hogy a mi jótevőnk az, aki lázadásra, és aki az élet törvényeivel való visszaélésre biztat bennünket. Tehát itt következik a nagy kérdés, hogy hol vagy. Ennek a nagy kérdésnek, hogy hol vagy, az embernek magában kellett volna megérlelődnie. Nem Istennek kellett volna ezt a kérdést kimondania, de az is nagyon érdekes, hogy Isten mikor mondja ki ezt a kérdést, hogy hol vagy. Még mindig nem mondja ki a kérdést, hogy hol vagy. Isten azután mondja ki ezt a kérdést, hogy ez a rossz döntés, amivel Éva eljegyezte magát, rögtön döntő következményeket érlelt. Erre szeretném befejezésül felhívni a figyelmet. Az ember tesz valamit, ami nem Isten akaratával és az élet törvényeivel egyezik meg. Az ember tesz valamit, és amit tesz, annak döntő következményei lesznek, és ezek a következmények pillanatokon belül beillednek. 3 következményre mutat rá a Biblia. Amikor az ember vesz a fa gyümölcséből, Éva ad Ádámnak is, és esznek a fa gyümölcséből, utána csak hamar elszégyelik magukat, és elbújnak, mert a félelem lesz úrrá rajtuk. Az ember életben megjelenik most szemünk előtt először a félelem. Isten nem félelemre teremtett bennünket. A rossz első rémületes következménye a szégyen és a félelem. A második következménye az, hogy az ember érzi, hogy mi történt, valami rossz dolog történt, el is bújik, de fel akar öltözni, és készít magának fügefa levélből való körülkötőket, mondja a Bibliánk, tehát fügefa levél öltözéket, és úgy hiszi az ember, hogy most én, ha bár rossz dolgot tettem, már kezdem látni, hogy rossz dolgot tettem, de nem baj, legyőzöm ezt a rossz dolgot, beborítom a testemet, és megvédem magamat az elkövetkezendő rossz dolgoktól. Tehát jön a második nagy és félelmetes következménye a rossznak, és ez pedig az, hogy majd mi megoldjuk, majd mi legyőzzük. Tehát ott van a magabízás, hogy ugyan beengedtük a világba a rosszat, de majd a rosszat le fogjuk győzni. Mi emberi erőből le fogjuk győzni a rosszat. És amikor Isten megszólítja aztán Ádámot, hogy mit cselekedett, akkor Ádám azt válaszolja vissza az Istennek, hogy az asszony tette ezt, tulajdonképp nem én vagyok a vétkes, hogy az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nekem a fa gyümölcséből, és ezért ettem. Jön a harmadik következmény, és a harmadik következmény a másik ember vádolása. A rossznak rögtön azon szín pillanatban meglevő három következménye: félelem, magabízás, vádolás. Ezek teszik tönkre azóta is az életet. A félelem, a magabízás, a büszkeség, és a másik emberre való áthárítása a felelősségnek a vádolás. És itt kérdezi az Isten, hogy hol vagy. Mert most már kérdezheti. Hol vagy? Félelemre teremtettelek? Büszkeségre teremtettelek, mintha te lennél az Isten? Ne így legyél Isten, ahogy valaki mondja, hogy így lehetsz majd Isten jónak és gonosznak tudója. Én szerettem volna, hogyha olyan leszel, mint én, de így nem lehetsz olyan, mint én. És a vádolás, hogy a másik emberre hárítod a felelősséget, amikor te is beleegyeztél abba, hogy átvetted Évától a gyümölcsöt, itt kérdezi az Isten az embertől, hogy hol vagy. Kedves hallgatók, az emberiség ide jutott rögtön az első bűn következtében. Az egész emberi történelem nem más, mint ennek a három dolognak a folyamatos, máig tartó elmélyülése. A félelem már ott volt a világban, most már nem tudjuk elmondani, hogy mit jelent ez, hogy félelem. A büszkeség, a magabízás rögtön kiütközött, most már nem tudjuk elmondani, hogy mit pusztít a világban ez a szörnyű ragály, hogy az emberek annyira el vannak telve magukkal, és ez zárja ki azt, hogy segítséget elfogadjanak Istentől. És a vádolás, amit megint csak rutinszerűen alkalmazunk, hogyha valamit nem tudunk megmondani, megmagyarázni, vagy valamiért nem vállaljuk a felelősséget, azt áthárítjuk más emberre. Lényegileg az egész emberi történelem ez, hogy ember, hol vagy, hol voltál, és hova jutottál. És ez a hol vagy kérdés, és erre is szeretném fölhívni a figyelmet, tovább ismétlődik a Bibliában. Ez a hol vagy, ez nem csak ilyen Ádám hol vagy, mint egy szálló ige, hogy ez a Bibliánk harmadik fejezetében itt van, hanem például, hogyha olvassuk tovább a Bibliát, eljutunk Jób könyve 38. fejezetéhez. Ott az Isten még ezt is kérdezi az embertől, hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Hol voltál? Miért nem tőlem kérdeztél? Miért nem tőlem akartál tanulni? Én elkezdtem a te tanításodat, olyan gyorsan egy másik hatalomhoz pártoltál. Vagy a Jób könyve 14. fejezet 10. versében is ott van egy hol van kérdés. Talán ez a hol van, bibliai hol van kérdések között talán a legsúlyosabb. Ha az ember, ha a férfi elterül és kimúlik, hol van ő? Hol van? A halálra kérdez rá így a Biblia. Jób 14. fejezet 10. versében. Hol van az ember? Mert az ember nincs a rendeltetésénél a földi életében, és aztán pedig egyszer csak véglegesen a földi élet végén letűnik a színről. Hol van az ember? Itt sem azt teszi, amit kell, és utána meg egyáltalán léte sincs már meg. Hát van ennél világosabb bizonyíték annak, hogy mit szerzett a rossznak az elfogadása? Hol van, hová lett az ember? Nincsen. Mi az emberi életnek a rendeltetése és a célja? Ha csak egy ilyen kérész életet élünk itt a világon, és ebben a rövid életben sem akarják az emberek megtudni, hogy miért is vannak, és hogy van-e még örök sors, vagy csak egy néhány évtized van, és utána mindenki elkerülhetetlenül meghal, és ennyi lenne az egész földi élet? Miért vagyunk a világon? A harmadik fejezetben a 15. vers adja meg a reménysugárt. A Biblia egyik legnagyobb verse, Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. verse az úgynevezett ős evangélium, amelyben Isten ígéretet tesz arra, hogy az ember elfordul tőle, de az Isten nem fog elfordulni az embertől. Az Isten követni fogja az embert, keresni fogja az embert, vissza akarja hívni, hol vagy ember, messzire távoztál, de én nem mondok le rólad, követlek, hogy visszanyerjelek, és majd elküldök közétek egy valakit, aki ugyanolyan lesz, mint ti vagytok, asszony magva lesz, asszonytól fog születni. És az az egy valaki, aki asszonytól születik, ez meg fogja mutatni a kígyónak, hogy a fejére tapos. Az a kígyó, aki Sátán formájában elvezetett benneteket az eredeti rendeltetésetektől, ez a valaki meg fogja mutatni, hogy Sátánra bizonyítani fogja, hogy nincs igaza. Hogyan fogja bizonyítani? Hogy az életét nem sajnálja a bizonyításért. Ő meg a sarkába mar, nem mardosod, így fordítja a Bibliánk, hogy a sarkát mardosod, a sarkába marsz. Isten ezt mondta Sátánnak a paradicsomban, ezt mondta az első emberpárnak, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő maga között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz. Az Isten így akarja visszahozni az embert, így akarja a hol vagy ember kérdéssel megközelített embert visszahozni az élet igazi útjára. Rögtön itt ebben a versben benne van a Bibliának a fő eszméje. És a fő eszme egy fogalomban összefoglalva a megváltási terv, a szabadítási terv. Az embert úgy akarja Isten visszahozni, hogy bár az ember eltorzult, bár az ember azt se tudja, hogy hol van, miért van, mit csinál, de az Isten fel akarja éleszteni az emberben a gondolkozást, a kérdezést, a keresést, a segítségnyújtás elfogadását, és hogyha az ember szövetségre lép az Istennel, ha végre az ember elismeri, hogy egy valakiben bízhat a teremtőjében, akkor az Isten az ember közreműködésével, és soha azt nem kikerülve, de az embert visszahozhatja az eredeti rendeltetésére. Befejezésül szeretném Hérakleitosznak a híres töredékét idézni, amit már olyan sokszor a hallgatók figyelmébe ajánlottam. Hérakleitosz ez a görög bölcselő, aki a 7.-6. században élt, egy három szóból álló, rövid, talányos mondást hagyott ránk. Ethos antropodaimon. Így hangzik ez görögül. Ethos antropodaimon. Majd, hogy nem magyarul is tudjuk minden szónak a lefordítását. Az antroposz az ember, a daimon az a régi görög nyelvben istent jelentette, nem egyszerűen szellemet vagy démonot, hanem magát az istent. Mit jelent az ethos? Az ember ethosza a daimonja, szokták így lefordítani. Helyesebb így fordítani, az ember ethosza, tehát az ethos az tartózkodási helyet jelent a régi görög nyelvben, az ember, ha az Isten közelében tartózkodik, akkor lesz ember. Röviden így lehetne lefordítani, hogy az ember tartózkodási helye az Isten. Akkor lesz az emberből ember, hogyha a teremtője közelében tartózkodik, ha a teremtőjére figyel. Ezt egy Biblián kívüli forrásunk, egy görög bölcs is így fogalmazta meg, rendkívül röviden, de találóan. Az ember hol vagy kérdésére ezt a választ lehet adni, hogy az ember akkor van az igazi helyén, ha az Istenhez szabja magát, ha az Isten mértékéhez méri az életét. Ethos antropodaimon, az ember tartózkodási helye az Isten. Az ember eltávolodott az Istentől. Aztán az ember történelme is eltávolodott az Istentől. De mind a mai napig ez a legfontosabb kérdés, hogy ki személyesen, mi, te, ő, mi, mindannyian, hol akarunk tartózkodni, kit választunk mértékül, hol akarunk lenni, kihez szabjuk az életünket, kinek a szavára hallgatunk, kinek a törvényeit becsüljük vagy sem. Ezért a nagy kérdés, ezzel kezdtem az előadást és ezzel fejezem be, ez maradjon meg a szívünkben. Hol vagy? Erre a kérdésre nekünk az életben válaszolnunk kell tudni. kit ismerünk el mértéknek, kivel azonosulunk, kit akarunk követni. Milyen módon akarunk Istenhez hasonlóvá válni, Isten szerint akarunk Istenhez hasonlóvá válni, vagy egy másik önmagát Istennek tartó lény szerint akarunk egy másik fajta Isten arcához hasonlóvá válni.